itt a Pogi Podcast. Pogácsa Zoltán közgazdás, szociológus, politikai gazdaságtani podcastja a globális gazdaságról, a klímaválság, az automatizáció, a digitális gazdaság, az egyenlőtlenségek és a posztdemokrácia korszakában.
A jelenlegi kormány is sokszor hivatkozik rá, mások is. A mostani epizódban egy olyan kérdést fogunk megvizsgálni, ami alapvetően rendkívül egyszerű, de mégis annál nagyobb téttel bír, ki Magyarországon a középosztály. A 2010 óta folyamatosan regnáló kormány gazdaságpolitikai célrendszere két szlogenben ragadható meg. Az egyik Ausztria utolérése, a másik pedig a középosztály megerősítése. Az első célt értelmezzük kicsit szabadabban, mint előrelépést az európai fejlettségi rangsorban. Még Ausztria 2010 óta a lista 5. helyéről a 4. lépett egyfőre jutó GDP-ben, vásárlóerőparitáson mérve, addig Magyarország maradt ott, ahol volt a 23. helyen. Nagy-Britanniát a Brexit miatt mindkét listából kiemeltük. Bár a GDP nyilván csak egy lehetséges mutató a sok közül, de más mutatók is hasonló helyzetet írnak le. Viszont jelen elemzésben minket sokkal inkább a második céltételezés érdekel. Ami a középosztály megerősítése célt illeti, nehéz helyzetben vagyunk. Először is definiálnunk kellene, hogy mi is az a középosztály. Érdekes megfigyelni, hogy a középosztály kifejezést általában azok használják, akik egyébként az osztály alapú társadalom elemzés létjogosultságát tagadják. Ők inkább alsóbb és felsőbb rétegekről, társadalmi csoportokról beszélnek, valahogy a középosztály fogalma mégis átcsúszik a rostán. Azok, akik számára az osztály alapvetően relációs fogalom, a középosztály értelmezhetetlen kategória. Így van ezzel a közelmúlt legsikeresebb magyar társadalom szerkezettel foglalkozó könyvének szerzője, Éber Márk Áron szociológus is, aki Schelling Gáborra hivatkozva vallja, a középosztály definíció nélküli kategória. Én személy szerint, miközben elfogadom a relációs osztályfogalom létjogosultságát, mégsem vetném el a középosztály kategóriáját sem. Ennek oka, hogy a demokratizációval foglalkozó irodalomban gyakran jelenik meg, hogy annak előfeltétele egy széles középosztály létrejötte. Egészen különböző beállítódású szerzők jutnak arra a konklúzióra, hogy csak egy bizonyos egyfőre jutó GDP szint felett izmosodik meg az a középosztály, amely képes kivívni és fenntartani a demokráciát. Ezt gondolja konzervatív megközelítésből Barrington Moore és Samuel Huntington, illetve technokratább hangszerelésben az ismert értékkutatók Engelhardt és Wetzel is. De a skandináv szociáldemokrata jóléti modellnek is a széles középosztály az alapja, mint a demokrácia letéteményese fenntartója. Ahhoz, hogy valaki demokrata lehessen, világértelmezése alátámasztására szükség van komplex és árnyalt fogalomkészletre, hogy ne essen a leegyszerűsítő, gyűlöletkeltő demagógia csapdájába. Ehhez viszont általánosan elérhető jó minőségű oktatási rendszer és közmédia szükségeltetik. Szintén szüksége van anyagi függetlenségre, azaz megfelelő jövedelemre és megtakarításokra, hogy ne kényszerüljön helyi és nemzeti szinten politikai függőséget jelentő klientúra hálózatokba. Középosztálybeli tehát az, aki komplexen képes értelmezni a világot, és anyagilag elég független is tud maradni ahhoz, hogy véleményét nyíltan vállalhassa. Ezen elvi megfontolások érvényesülését a gyakorlatban is láthattuk megvalósulni, például a távol-keleti kistigrisek esetében. Amint elértek egy adott fejlettségi szintet, ezek a korábban rendkívül szegény társadalmak, a középosztály azonnal kivívta a demokráciát, például a 80-as, 90-es években Tájvanon és Dél-Koreában. De Japánban is megújult a korábban igencsak korlátozott demokrácia. Még az alapvetően autoriternek maradt Szingapurban, és a britek által soha demokráciává nem emelt Hongkongban is volt némi demokratizálódás. A politikai oldalak között alapvető különbség, hogy míg a konzervatívok a már létező középosztály megerősítésében gondolkodnak, addig a szociáldemokraták az alulévőket szeretnék felemelni a középosztályba állami újraelosztással, azaz oktatással, egészségügyel, stb. Ebből a szempontból a Fidesz retorikája teljesen a helyén van a politikai palettán, amikor arról beszél, hogy azokat kell megsegíteni, akik úgymond a vállukon viszik a gazdaságot. Ez a jobb oldal krédója mindenhol. Nézzük ezek után, hogy sikerült-e ez. Hiánypótló munkát végeznek a G7 portál újságírói, Hajdú Miklós és Kasnyik Márton, amikor az Európai Unió EU-SILC nevű jövedelmi és életszínvonal adatbázisa alapján évről évre megvizsgálják, hogy a magyar jövedelmi századok hol helyezkednek el összeurópai összevetésben. Most már elég idő telt el a jelenlegi kormány ténykedéséből, hogy konklúziókat vonjunk le. Nézzük meg a 2010-es és a 2019-es évek adatait, azaz a kormányváltás évét és a COVID előtti utolsó évet. Ami rögtön látszik Hajdú és Kasnyék elemzéséből, hogy valójában nincs magyar középosztály. A középosztály ugyanis magától értetődően középen van, azaz ha 100 egyenlő részre osztjuk a társadalmat, akkor az 50. század környékén. Vegyük ennek megfelelően mondjuk középosztálynak azokat, akik a középtől lefelé és felfelé mért két jövedelmi tizedben vannak, azaz a magyar társadalmat 100 egyenlő részre osztva a 30. és a 70. pozíció között. Akik Magyarországon ide tartoznak, azok európai összehasonlításban 2010-ben csupán a 12. és a 24. pozíció között voltak. Azaz európai összehasonlításban egyáltalán nem középosztálybeli helyen. Ráadásul úgy, hogy az összeurópai adatsorban benne vannak a hozzánk hasonlóan szegény országok is, azaz az észak-nyugat-európai országok társadalmai még ennél is feljebb vannak. De még ebben az összeurópai összehasonlításban is azt látjuk, hogy 2010-ben a kormányváltáskor nem volt érdemi magyar középosztály, akit erősíteni lehetett volna. Az akkori magyar középosztály európai értelemben az alsó társadalmi osztályhoz tartozott, nem élhetett tehát, ahogy mondani szokták, középosztályhoz méltó életet. Kissé leegyszerűsítve, ám a lényeget mégis megragadva, a magyar társadalom közepe úgy élt, ahogy a nyugati társadalmak szegényei. Az egyik tanulság tehát mindebből, hogy a nem létező középosztályra nem támaszkodhat egy ország. Itt bizony pontosan azokra a társadalompolitikai eszközökre lenne szükség az alsó 7 magyar jövedelmi tized középosztályosításához, amelyeket a miniszterelnök a jóléti állam alapelemeiként elutasít. Ezek az egyenlően jó minőségű ingyenes állami oktatási és egészségügyi rendszerek, a szociálpolitika, a lakáspolitika, a közösségi közlekedés és a magas minőségű közmédia. Fontos egyébként megemlíteni, hogy míg a teljes magyar eloszlás konkáv, azaz a középosztálynál nincs hasa, addig az Orbán Viktor miniszterelnök által rendszeresen meghaladottnak titulált nyugati jóléti államok, ők vezetik egyébként folyamatosan az unió versenyképességi listáját is, szóval az ők esetükben az eloszlás konvex, azaz a középosztály erőteljesebb. Ha nem volt 2010-ben középosztály, akkor nem is volt kit erősíteni. Ahogy Hajdú és Kasnyik elemzéséből látszik, ez a középső része a magyar eloszlásnak gyakorlatilag nem is nagyon lépett előre európai összehasonlításban 2010-19-ig sem, annak ellenére, hogy az eurózóna válsága miatt a népes mediterrán periféria hatalmasat zuhant, és ez az összehasonlításként szereplő összeurópai adatokat is visszahúzta. Még ez sem volt elég ahhoz, hogy a magyar társadalom közepe előre jusson. De még ennél is rosszabbul járt az alsó három magyar jövedelmi tized, akik 2010-ben az európai harmadiktól 12. helyeken voltak, 2019-ben pedig az elsőtől 12. helyeken. Azaz a legszegényebb magyarok, egyben a legszegényebb európaiak is, annak ellenére, hogy amint említettük, négy tagállam is mögöttünk van, vásárlóerő mért egyfőre jutó GDP-ben. Természetesen vannak nyertesei is a Fidesz egy évtizedes kormányzásának, ők a felső három jövedelmi tizedbe tartoznak, akik a 2010-es 24-től 81. pozícióból 2019-re a 27-től a 95-re emelkedtek. Mondjuk az is önmagában nagyon sokat mond, hogy még mindig csak a 27. helyen van európai összehasonlításban az, aki Magyarországon a 70. helyen van. Óriási különbség. De még ezen a gazdag felső osztályon belül is minél gazdagabb volt már valaki, annál gyorsabban gazdagodott tovább. A legeslegazdagabb magyarok, a felső 1% már úgy él, mint a legeslegazdagabb nyugatiak. Ráadásul a kimutatás alapjául szolgáló uniós statisztikában még nincsenek is benne a leggazdagabbak offshore-ba bújtatott jövedelmei. A felső három magyar jövedelmi tized az, akik egyébként elérik egy európai jövedelemeloszlásban is a középső négy jövedelmi tizedet, azaz európai értelemben legalább középosztálybeli életet élnek. Őket azonban Magyarországon belül megtévesztő lenne középosztálynak nevezni, ők idehaza egyértelműen a felső osztály. Az eddigi elemzés alapján azt várnánk, hogy a kormányzó Fidesz politikai támogatottsága ennél a felső csoportnál lenne a legerősebb, és lefelé haladva egyre gyengülne. Ténylegesen azonban érdekes módon éppen fordítva van. Ahogy a 21-es kutatóközpont nagy nyilvánosságot elérő elemzése bemutatta, ma Magyarországon minél kisebb jövedelmű valaki, annál nagyobb valószínűséggel kormánypárti szavazó. Hogyan lehetséges ez? Milyen magyarázat oldja fel ezt az ellentmondást? Az egyik az lenne, hogy az emberek számára nem a materiális dimenzió a legfontosabb. Ezt azonban folyamatosan cáfolják a Policy Solutions felmérései, amelyek konzisztensen azt mutatják ki, hogy a magyar szavazók bizony anyagi megfontolások alapján szavaznak. A másik lehetséges magyarázat az, hogy a társadalom alján a médiafogyasztás a kormányzati propagandára korlátozódik. Ez viszont ismét csak a középosztály és a demokrácia közötti erős összefüggés tézisét erősíti, hiszen a középosztálybeliek sokkal nagyobb eséllyel érnek el többfajta médiát, akár idegen nyelven is. A harmadik és egyben legplauzibilisebb magyarázat az, hogy a Fidesz kormány még ezzel a gyenge teljesítményével is túlszárnyalta a 2010 előtti kormányzat teljesítményét. Lehet, hogy európai összehasonlításban nincs magyar középosztály, és nem is indult meg középosztályosodási folyamat, ám az alsóbb társadalmi osztályok sorsa a minimálbéremelésekkel és a lassú, de stabil átlagbéremelkedéssel abszolút értékben a korábbihoz képest javult. 2010 előttről viszont gazdasági összeomlásra és az életszínvonaluk romlására emlékeznek. Aki elfogulatlan, annak számára világos, hogy ez sokkal inkább a rossz kormányzással volt magyarázható, mint az akkor kétségkívül kedvezőtlen nemzetközi gazdasági helyzettel. Lengyelország például recesszió nélkül csinálta végig azokat az éveket. A 2010 előtti kormányzó pártok és személyiségek töretlen jelenléte a politikában, tehát továbbra is a Fidesz malmára hajtja a vizet. Lehet egy ellenzéki párt bármennyire erős a nagyvárosi szavazók köreiben, ha a szegényebb vidéki szavazók között élesen elutasított. Mindent összevetve, ha a középosztály és a demokrácia közötti összefüggés igaz, akkor nem kerültünk sokkal közelebb ebből a szempontból a a fenntarthatósághoz.
Ez volt ma a Pogi Podcast. Ha vitába szállnál az elhangzottakkal, vagy témát javasolnál, keresd a Pogi Blog oldalt a Facebookon. Ha támogatnád a podcastot, azt a www.patreon.com/PogiPodcast oldalon teheted meg. Köszönjük!